Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Mózes 5. könyvében, a 28. fejezet első 3 versében és a 8. és 9. versben a következőképpen. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened, az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldást bocsát az Úr csűreidre, és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Az Úr a maga szent népévé emel téged, ahogyan megesküdött neked, ha megtartod Istenednek, az Úrnak a parancsolatait, és az ő útjain jársz. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy pillanatra még forduljunk vissza, és tekintsünk az elmúlt esztendőre, méghozzá egy vers segítségével, amelyet Pesznik Pali bácsi írt Celldömölkön december 28-án, amelyben arról vall, hogy kicsoda ő. Így gondoljunk mi is vissza az elmúlt esztendőre, hogy kik vagyunk mi. Vallomás. Népi költő vagyok. Népünk munkás fia. Olvasó könyvem rég az írott Biblia. Verseimet én nem tudósoknak írtam, munkásoknak, kikkel dolgoztam és sírtam. Egyszerű embernek, egyszerű szavával, de aki nem úszott, sohasem az árral. Ki üdvösség útját ifjon megismerte, bár próbák vihara tépte, eső verte. Megtérésem óta Jézusról éneklek, gyermeknek, ifjúnak, idős embereknek. Gondoljanak arra, életük itt véges, jaj, ha keserű lesz az, ami ma édes. Előbb-utóbb eljön az utolsó óra, itt hagyjuk testruhánkat égi hívó szóra. Vagy fény, vagy sötétség, örök hona készen. Döntésünkön múlik, miénk melyik lészen. Csak addig dönthetünk, míg a földön élünk, fényben vagy sötétben lesz-e örökségünk. Égi atyám, versben, imádságban kérem, jusson fény honába próbált magyar népem. Mi az áldás? Azt gondolom, hogy áldás az, akinek van ereje arra Istentől, hogy ne ússzon az árral. Akinek van ereje Istentől arra, hogy együtt sírjon és dolgozzon az emberekkel. És külön áldás az, hogy eközben ahhoz is van ereje, hogy közben Jézusról énekeljen az embereknek, versben, énekben. Hirdesse a szabadítót, akinek ma van a neve napja, Jézus a szabadító. Mert mitől lesz áldás az életünkön? Így is feltehetnénk a kérdést, hogy mitől lesz boldogabb az új esztendő. Vagy úgy is feltehetnénk a kérdést, hogy mitől lesz szebb a jövő. Hogyha a jól megszokott neoliberális választ adjuk, akkor az ez, de ezt mindenki ismeri, hiszen ez folyik minden csapból, a gazdaságot élénkíteni kell, növelni kell a teljesítményt, hogy növekedjen a gazdaság, a GDP, és ez majd csökkenteni fogja a szegénységet. A valóság azonban egészen más. Ezt tudjuk jól. A szociológusok látják azt, hogy minél inkább nő a gazdaság, annál inkább nő azoknak az anyagi felhalmozása, akik ma is a világ javainak a többségét birtokolják. Ma ennek a mértéke hozzávetőlegesen a következő, a felső 20%-a, tehát mondjuk egy olyan 1,2 milliárd embernek a vagyona, a világ vagyonának a 83%-a. Tehát a felső 20% a világ vagyonának a 83%-át birtokolja, a következő 20% már csak 11%-ot birtokol, mi valahol ott a kettő között vagyunk, nagyon-nagyon előkelő helyen, és aztán a 60%, a maradék 60% pedig birtokolja a világ vagyonának mindössze 6%-át. És tudjuk, hogy ezek az arányok csak rosszabbodnak. Ahogyan nő a gazdaság teljesítménye, úgy nő a távolság, a gazdag réteg és a szegény réteg között. És azt is tudjuk, hogy azon túl, hogy ez az olló ez egyre inkább nyílik, az is igaz, hogy eközben egyre inkább pusztul a természet. Éppen ezért néhány évvel ezelőtt az Egyházak Világtanácsa, az EVT egy Agapé programot indított el, amelyben arról szólnak, hogy nem tartható tovább ez a helyzet, már elviselhetetlenül hatalmas a különbség a gazdagok és a szegények között, elviselhetetlen már a hatalmas vagyonfelhalmozás, és nem a gazdaságnak a növekedése oldja meg a problémákat, hanem az igazságosság, az igazságos elosztás. Hiszen azt is tudjuk mindannyian, hogy még mindig, még ennél a óriási népesség számnál is van elegendő élelmiszer a Földön, van elegendő minden alapvető dologból a Földön, csak éppen a szétosztás nem történik meg. És mit szeretne, mit irányoz elő ebbe az Agapé programban az EVT? Hogy a gyülekezetek, tehát mi, legyünk változás létrehozó közösségekké. Nem politikáról beszélnek, nem olyan dologról beszélnek, amit nem tudunk megvalósítani, hanem olyan dologról, ami a mi profilunk. Legyünk változást létrehozó közösségeké, hiszen a gyülekezetnek mindig ilyennek kell lenni, ami változást hoz létre. Hogy nevezzük ezt a változást másképpen? Megtérésnek nevezzük ezt a változást. Amikor megváltozik a gondolkodásmód, másképpen tekintünk már magunkra, másképpen tekintünk a vagyonra, az elosztásra, és így tovább. Tegnap a riportfilmben Gáncs Aladár lelkész úr volt, aki megfogalmazta ezt mindannyiunk számára, hogy ez micsoda, ezt így nevezzük luteri módon, hogy megérint az ige, elér hozzám az ige. Ez a megtérés, és én nagyon frappánsan mondta, nem is kell használni feltétlenül ezt a szót, hogy megtérés. Lényeg az, hogy az Istennek az igéje érintsen meg, magyarul sújtson le akkor, amikor érzem a bűneim terhét, emeljen fel, érezve az Isten szeretetét és kegyelmét, és ez indukálja bennünk a változást. Ha ez zajlik, ez történik a gyülekezetben, akkor egyénenként is változás jön létre bennünk, és közösségként is változást indukáló közösséggé formálódunk. Tudjuk azt, hogy nem csak most, hanem amikor még kisebb volt valamivel a távolság, gazdagság, gazdagok és szegények között, akkor is átélték emberek sokan Isten közelében ezt a változást. A Tolsztoj például tudjuk, hogy nagyon gazdag, birtokos családban nőtt fel, nagyon nagy vagyont örökölt, de tudjuk azt az életrajzából, hogy nem talált megelégedést. Írni is talán azért írt, mert ebből is sikert várt, hírnevet várt, el is érte, de a megelégedést azt nem. Családjáról sem panaszkodhat, hiszen 1862-ben megnősült, felesége egy kedves, szeretetteljes asszony volt, 13 gyermeket neveltek, és mégsem találta az élet értelmét. Mert úgy gondolta, hogy a halállal mindennek vége, minden értelem, amit eddig talált az életben, semmivé válik. És ez az öngyilkosság szélére sodort a Tolsztojt. Aztán kereste a tudományban, kereste a filozófia minden ágában a választ arra a kérdésre, hogy mi az életnek az értelme, honnan jöttem, hová megyek. És végül hol találta meg az élet értelmét? Az orosz parasztok keresztény hitében. Nem véletlen szerintem, hogy pont ezt a népet sújtotta a legkeményebben, a leghosszabb ideig a kommunizmus. Nem véletlen, hogy pont ezt a népet kezdte ki ennyire a sátán, amely annyira mélyen, vallásosan tudott élni. És szerintem még most is ott van ezekben az emberekben ez a mély vallásosság. Tolsztoj ezt a hitet találta meg ezekben az egyszerű paraszt emberekben, és találta meg a kérdéseire a választ, hogy Jézus Krisztusban található meg a megoldás. És persze ennek megvolt az eredménye is, hiszen a gazdag, birtokos ember földet osztott a nincsteleneknek, a parasztoknak. És megtalálta a megelégedést. Érdekes a folyamat. A gyűjtés nem adta meg a megelégedést, az osztás, az igazságosságra való törekvés megadta a megelégedést. Mi az áldás tehát ebben az új esztendőben? Mitől lesz ebbe a jövő? Mi az érték? Talán ismerjük az ellentét párokat, vagy hallottuk már esetleg, hogy pénzért vehetünk ágyat, de álmokat nem. Vehetünk könyveket, de értelmet nem. Vehetünk élelmiszert, de étvágyat nem. Vehetünk házat, de otthont nem. Zászlót, de hazát nem. Hanglemezt, de hallást nem. Orvosságot, de egészséget nem. Luxust, de elégedettséget nem. Szórakozást, de boldogságot nem. Bibliát, de hitet nem. Templomot, de Isten országát nem. Keresztet, de a megfeszítettet nem. Sőt, talán jobban megdöbbenünk, hogyha tovább visszük, hogy nem csak az igaz, hogy legtöbb mindent nem vehetünk meg pénzen. Persze itt is jön a neoliberális válasz, hogy mindent megvehetünk pénzen. Szó sincs róla. A legtöbb dolgot pénzen nem vehetjük meg, s ráadásul annak, amit pénzen megvásárolhatunk, csak akkor érezzük az értelmét, hogyha megvan ennek a megvehetetlen párja. Tehát megvehetünk egy házat, hogyha ennek megvan a párja, hogy otthonra találunk ebben a házban, hogy otthonra találunk a családunk körében, nem érezzük magunkat egyedül, magányosan, csodálatos lakásban, villában, na akkor van értelme. És ráadásul azt is tudjuk, hogy ha csökken a pénzért megvehető dolgoknak az értéke ami számunkra, akkor megvan a lehetőség arra, hogyha Istennel élünk, hogy áttevődjön a hangsúly, megerősödjön a hangsúly a megvehetetlen párján. Azaz, lehet, hogy fiatal korunkban, abban a korszakban éltünk, hogy az otthon nagyon-nagyon, ezt akarom mondani, a ház, a lakás nagyon-nagyon fontos volt. Megteremteni a fizikai hátterét az életünknek. De ahogy idősödünk, egyre kevésbé lesz már fontos. Sőt, egyre kevésbé érezzük magunkat otthon a házunkban. És akkor áttevődhet a hangsúly az igazi otthonra, az örök otthonra. Vagy lehet, hogy már a templom sem lesz annyira fontos, vagy fontos lesz, mert nagyon vágyódunk oda. Hányan mondják, hogy de jó lenne, hogyha még mehetnék. De megvan a lehetőségünk, hogy akkor otthon, lehet, hogy betegágyon fekve, áttevődjön a hangsúly az Isten országára. Tudom, hogy ott van a szívemben, és oda megyek, oda készülök. Ez az áldás. Ez az áldás, amikor már nem azon van a hangsúly, amit pénzen megvehetek, hanem a megvehetetlen párján van a hangsúly. Csökken a luxus, de mégis nőhet a megelégedettségünk. De ez csak akkor történik meg, kétszer is mondja a mai igénk, hogyha az Isten parancsait megcselekedjük. Hogyha az ő útjain járunk, hogyha keressük az Isten parancsait, hogyha vágyunk arra, hogy aszerint éljünk. És még egy példa arra, hogy mit is jelent az, hogy ilyen változás történjen a mi életünkben. Egyszer egyik gyülekezeti tag elég lehetetlen időpontban ment el a lelkészéhez, valamilyen ünnepi időszakban rá is volt írva a lelkész arcára, amikor kinyitotta az ajtót, hogy hát én sohasem lehetek magánember, még ezen a szent napon sem. Aki meglátogatta, le is olvasta az arcáról ezt az üzenetet, és mentegetőzött is. Ne haragudj rám, még csak azt sem ígérem, hogy rövid leszek, de már képtelen vagyok úgy úrvacsorát venni, ahogyan évtizedek óta veszek. Kérlek, hallgass végig, és gyontass meg engem. Adj nekem időt, hogy elmondjam az életemet. És rákezdte. Mondta. És amikor befejezte, akkor még a zakója galléria is át volt ázva a könnyeitől. És akkor szó nélkül letérdelt a szőnyegre, és csak ennyit kért. Most pedig tedd a kezedet a fejemre, és mondd azt, amit az Isten neked mondani enged. És ezt mondta a lelkész, hogy az én uram akkor ott megengedte, hogy hirdessem neki bűnei bocsánatát és az örök életet. Igen, mert úrvacsorát is lehet venni, csak úgy, de megvan ennek a párja, az örök élet reménysége, az el nem múló közösség Jézussal. És amikor ez a változás létrejön az emberben, akkor érzi, hogy milyen áldott dolog az, hogy oda mehet az oltárhoz. Még egyszer mondom, ez az EVT-nek a felhívása, legyen a gyülekezet, minden gyülekezet változás létrehozó közösséggé. Hogyan lehetséges ez? Hogyha egyénenként változást indukál bennünk az Isten igéje, hogyha megérint bennünket, azaz változást, megtérést indít el bennünk. Ekkor lesz változás létrehozó közösségé a gyülekezet. Ekkor lesz áldás az életünkön, ekkor lesz boldogabb az új esztendő. Imádkozzunk! Urunk, szeretné neked hálát adni minden áldásodért, azért is, amit pénzért vehettünk meg, de azért könyörgünk, hogy add meg ennek a megvehetetlen párját, ami nélkül teljesen értéktelenné válik, devalválódik minden vagyonunk. Kérünk téged, ajándékozz meg az üdvösség örömével, ajándékozz meg Isten országának közösségével, ajándékozz meg nap mint nap változással, azzal, hogy igéd minden nap érintsen meg bennünket, és hozzon létre változást bennünk. Amen.